Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma reggel Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a mára kijelölt, vagy a hétre kijelölt igét, a jól ismert bátorító szavakat az Ézsaiás könyvének 42. fejezetéből a 3. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetének a 3. verse így szól: megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, én ma délelőtt elsősorban nem arról szeretnék beszélni, bár majd megemlítem, és fontosnak tartom azt is megemlíteni, ami ennek az igének tulajdonképpen a mára kijelölt része, hogy a megrepett nádat nem tör össze, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. De én ma arról szeretnék beszélni, amit nem jelölt ki ma az útmutatónk ebből a gondolatból, ebből az igéből, és ez pedig az, hogy a törvényt igazán jelenti meg. És hogy miért erről szeretnék beszélni, azért, mert most visszatérnék egy kicsit az imaóra anyagához, mert ott arról beszéltem, hogy a megrepett nádat nem töri össze, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. És most akik ott voltak az imaórán, egy kicsit legyenek türelmesek, és nem kell azért befogni a fülüket, de néhány gondolatban szeretném elmondani, hogy miért is fontos ez az ige, hogy miért gondoltam arra, hogy most arról az egy kis gondolatról beszélek, mert az imaórán egy nagyon jól ismert Zsoltárt olvastam föl, a 90. Zsoltárt, Mózesnek a Zsoltárát, amely a legrégebbi a Zsoltárok között, és tulajdonképpen ebben a Zsoltárban benne van az a gondolat, amit itt Ézsaiás próféta könyvében a próféta elénk állít, hogy megrepett nádat nem tör össze, és pislogó gyertyabelet nem volt ki. És az embernek a gondolatai előtt, a személy előtt azért megjelenik ez a két kép, egy kis pislogó gyertya, vagy mécses, amelyről tudjuk azt, hogy nagyon kevés már benne a fagyú, és már nagyon kevés az a kis zsinór, ami ég, ezért kezd már pislogni, és ugyanúgy előttünk áll az a nátszál, amely eltörik, és amiről tudjuk azt, hogy nagyon viszonylagos. Igazából az ember ezzel már nem szokott foglalkozni, de éppen erről beszél Isten igéje, hogy Isten ebben a helyzetében is odaáll az ember mellé. És Mózes, amikor ezt a Zsoltárát megírja, ez már az az időszak, amikor túljutott a 40 évi, vagy legalábbis a 40 éves pusztai vándorlásnak a végén van, és visszagondol az életére, visszagondol azokra az időkre, amit végig él és végig jár, és ha visszagondol ezekre az évekre, akkor eszébe juthatnak azok a gondolatok, amely a Zsoltár elején olyan erőteljesen ott vannak a Zsoltáríró szavaiban, a lemondás, a szomorúság, az, hogy arra gondol, hogy vajon mennyire rontotta el ezeket a dolgokat, mert mindig, amikor az ember megáll egy időre visszatekintve, és vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor mindent olyan borúsnak lát, hát tudjuk azt, hogy Mózesnek sem volt igazán oka arra, hogy mindent szépen, tisztán, vagy mindent derűsen lásson, mert ha ránézett arra a népre, akit 40 évig vezetett, akkor azt kellett látnia, hogy 40 évig a pusztában vezette őket, küzdött velük, harcolt velük, próbálta őket meggyőzni, de mintha semmi nem történt volna. Mintha azt látná, hogy ugyanaz a gondolkodás, ugyanazok a hibák, ugyanaz az engedetlenség, ugyanaz az alázat nélküli élet, ami jellemezte Izrael népét, ez semmit nem változott. És persze, hogy az emberben ott van az a gondolat, hogy vajon megérte ennyit küzdeni, ennyit harcolni, az életem rááldoztam ezekre a dolgokra, és azt érzi az ember, hogy mégsem találtam meg, nyertem meg, még sincsenek meg azok a gyümölcsök, amire igazán vágytam. Igen, sokszor előjön ez a gondolat, és végig tekintve az életén Mózes láthatta ezeket. És ezért mondja el, hogy milyen viszonylagos az embernek az élet, és igen, amikor azt mondja, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és ennek a nagyobb része nyomorúság és fáradtság. Ezt látni, ezt átélni, erre visszatekinteni, és azt látni, hogy persze nem mondhatom azt, hogy nincsen öröm ebben, mert annyi csodát éltek át, és annyi öröme is volt az Isten népében, mert volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsen egyáltalán öröm, de nem oda jutottunk, ahova szerettünk volna, és nem oda jutottunk, amit vártunk. És itt láthatjuk azt, amikor a Zsoltár átfordul, és azt mondja, hogy ha idáig eljutottunk, akkor Uram, mégse legyen az életünk ilyen reménytelen. És felkiált, és azt mondja, hogy Uram, tedd az én életemet állandóvá, az én munkámat. És elmondja azt a nagyon szép gondolatot, amit jól ismerünk, hogy Uram, taníts engem úgy számálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. És ez az a gondolat, ami aztán tovább lendíti a Zsoltárírót, és reménységet ad neki arra, hogy igenis, majd Isten megerősíti, hogy igen, Istennek van hatalma arra, hogy felemelje őt, és akkor is, amikor úgy érzi, hogy neki már nincsen ereje tovább menni, akkor is Isten felemelje őt. Említettem azt a gondolatot szintén az Ószövetségből, amikor a Szentírás úgy írja le, hogy mint a sasmadár, akinek a ereje megújul, ugye szájra kapnak, és említettem azt, hogy gondoljunk csak bele, hogy a sasmadár miért tud szájra kapni, mi az oka annak, hogy olyan erősnek tűnik. Hát ha azt kellene tenni a sasmadárnak, mint mondjuk a kolibrinek, ahhoz, hogy fönntartsa magát, azt gondolom, hogy a sasmadár ezt nem tudná megtenni. A sasmadárnak van egy nagyon jó technikája, és ez pedig az, hogy kihasználja a különböző áramlatokat, és mondhatjuk, hogy ráfekszik a levegőre, és órákat tud körözni. És arra gondoltam, amikor azt mondja Isten igéje, hogy szájra kelnek, mint a sasmadár, megújulnak azok is, akik erőtlenek, akiknek már nincsen erre erejük, hatalmuk, mint ahogy Mózes is idős korában írja ezeket a gondolatokat, akkor azt mondja, hogy az ige, hogy azért tud megerősödni, mert mondhatjuk, hogy ráfekszik az Isten szeretetére, ami fönntartja őt, Isten lelke, ami viszi őt. Így tudunk megújulni, így lehetséges ez egyedül, és ezért mondja az ige, hogy szányra kapnak, mint a sasmadár, akiről azt gondoljuk, hogy a legerősebb, és valóban is erős, de csak azért, mert tartja őt valami. Hát Isten is így akar bennünket megerősíteni, így akar bennünket továbbvinni, és ugye így jutottunk el oda, hogy a megrepett nádat nem töri össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, hanem tovább vezet bennünket. Taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. És hogyan emel ki engem? Úgy, hogy megjelenti nekünk a törvényt. Tehát egyrészt bekötöz, egyrészt tovább visz engem, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy áldás legyen az életedbe, azért, hogy rendbe hozd azt, amit talán elrontottál, hogy ugyanúgy erőd legyen, reménységed legyen a jövőre, és reménységed legyen arra, hogy a gyermekeid, a szeretteid, a következő nemzedék, mondhatjuk azt, hogy ne tapasztalja meg a te hibáidnak a nyomorúságát, ehhez Isten egy lehetőséget ad neked arra, hogy figyelj az ő szavára, és menj tovább. Tehát eljutunk oda, hogy az összetört embert felemeli, és aztán tovább viszi. Az elmúlt héten említettem a tékozló fiúnak a történetét, de ott nem a tékozló fiúról, hanem a testvérről beszéltem. Most a testvérnek a képét egy pillanatra felvillantanám a testvérek számára, de csak azért, hogy megértsük azt, hogy mi az, ami képes továbbvinni bennünket. Ugye a tékozló fiút az apa hazavárta, megérkezett, átölelte, megcsókolta, új ruhát adott rá, sarút a lábára, gyűrűt a kezére, elkezdtek örvendezni, levágták a hízott túlkot, és megérkezett. És itt kezdődött tulajdonképpen az ő megújult élete. És attól függött az, hogy ez az élet milyen minőségű lesz, hogy ezek után hogyan engedelmeskedett az atyának. Hogy hogyan is akarja tovább vinni az ő maga életét. Vajon komolyan veszi-e azt, hogy amit Isten neki mond, az a legjobb. És az előbb felolvasott igeszakasz Máté evangéliumából tulajdonképpen a hegyi beszédnek a vége, ez erről tesz bizonyságot. Mert azt mondja itt az Úr Jézus, és hogyha egy kicsit megállunk itt, és visszamegyünk a hegyi beszédnek az elejére, nagyon sok dologra tanít bennünket a hegyi beszéd, sok dolgot mond el azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell élni az életünket, de nézzük csak meg az elejét, mert a hegyi beszédnek az eleje az rögtön a boldog mondásokkal kezdődik. És nagyon szépen felépíti Jézus, és azt mondja, hogy boldog az, és elmondja a boldog mondásokat, és a végén pedig azzal zárja le, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országában. Vagyis felcsillantja nekünk a boldogságnak, az örömnek, a boldog életnek az útját, a reménységét is. A végén pedig, mondhatjuk, fölteszi a koronát azzal, amikor azt mondja, hogy hát a boldogságunk, az egymással való életünk, az, hogy az ember ne úgy élje le az életét, hogy 70-80 esztendő pedig leéljük, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és úgy nézzünk az életünkre vissza, hanem azt mondja, hogy a boldogságunknak az alapja az, hogy figyeljünk az Isten szavára, és azt mondja, hogy ha valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, azt hasonlítom ahhoz az emberhez, aki a kősziklára építette a házát. Vagyis felcsillantja nekünk annak a lehetőségét, hogy a mi életünk az a boldog élet legyen, ne egy elrontott, egy megkeseredett élet legyen, hanem hogy miénk legyen az a boldog élet. És itt kicsit megállnék, és elmondanám azt, hogy Mózes gondolatára, vagy Mózes életére gondolva, az ő szavaira, meg az egész Zsoltárára gondolva, azt kell látni, hogy tulajdonképpen azt mondja Isten igéje, hogy nem késő soha az, hogy ha el is rontottuk az életünket, és lehet, hogy nem látjuk ennek az örömét, hogy még valamit helyrehozzunk. Tehát, hogy van lehetőség arra, hogy ez megváltozzon. Egy összetört életet is Isten meg tud újítani, és szájra tudunk kapni, mint a sasmadár, akár idős korunkban is. És talán azokat a hibákat, amiket cselekedtünk, bár sokat nem tudunk belőle jóvá tenni, másokat igen, de hogy mégis örömteli, boldog életünk legyen. És mi kell ehhez? Hát ehhez egy nagyon szép képet használ az Úr, amikor azt mondja, hogy amikor halljátok az igét, az olyan, és megcselekszitek az olyan, mint amikor az ember kősziklára építette az ő házát. És lehet, hogy első hallásra egy kicsit furcsa ez a kép, hogy mi köze van a megcselekvéshez, a kősziklára épített házhoz. Hát az Úr Jézus nagyon szépen elmondja, és érthetővé teszi számunkra ezeket a dolgokat. Mert azt mondja, hogy a bölcs ember az olyan alapra építi a házát, amely megáll minden időben. És ez pedig a kőszikla. Hova is építik a jó házat, vagy a erős házat? Hát nemrég, nem tudom, hogy örüljek neki, vagy ne örüljek, egy kiránduláson vettem részt a családdal, a gyerekekkel elmentünk kirándulni, fogtuk magunkat, és gondoltuk, hogy egy kis gyalogtúrát szervezünk, hogy ne legyünk bezárva olyan sokáig, és gondoltunk, hogy elmegyünk egy helyre, ahol még soha nem jártunk. Ez a hely, Helyce is, mindjárt leírtam, mert mindig elfelejtem, Telki bánya között van, fönn a hegyen, Gönc felett, és ott Telki bányától indultunk, úgy megnéztük a térképen, elolvastam, hogy milyen túra útvonal ez. Egy 8 kilométeres út volt, amit meg kellett tennünk oda-vissza, gondoltuk, hogy nem is nehéz, és egyébként is azt írta a túra térkép, hogy könnyű, egyszerű, nyugodtan lehet gyerekekkel is menni. És mi elindultunk, hát így utólag azt mondtam, nem volt könnyű, nem volt egyszerű, alig vártam, hogy megérkezzünk, már csak azért érkeztem meg, mert vissza kellett jönnöm, fájtak a lábaim, mindegy, nem ez a lényeg, de hogy fölfelé mentünk elég sokáig, és amikor eljutottunk a feléhez utunknak, ott egy szép kis kolostor rom volt, amit megnéztünk, és a gyerekek már mondták, hogy jobb lenne már visszafordulni, de hát mondtuk, hogy szégyen szemre, ha elindultunk, már menjünk föl. És azt gondoltuk, hogy hát ez már fog menni, de hát onnan kezdődött inkább a nehezebb rész, fölfelé eléggé meredeken kellett menni. Nem azt mondom, hogy nagyon meredek, de hát az az ember, aki nem annyira szokott hozzá a túrázáshoz, az annak nem olyan egyszerű. És hát egy váromhoz mentünk föl, amiből nem sokat láttunk, de a kilátás az gyönyörű volt. Egy Amadé neve váromot Gönc felett, egy valamikor az 1300-as években nagy szerepet játszott ez a vár. Falak, fal töredékeket úgy messziről láttunk, de már az az igazság, hogy bevallom őszintén, már nem is nagyon kerestem a váromot, hanem azt vártam, hogy leüljek, gyönyörködjem a kilátásba, és induljunk minél hamarabb haza, hogy hazaérjünk. De hogy ott volt ez a várom, és azért minden esetre elolvastam, hogy milyen is volt ez a vár. Egy bevehetetlen vár volt. Többször próbálták ezt a várat bevenni, de hát nem sikerült soha, és ahogy én fölmentem oda, azt mondom, hogy nem is csodálkozom rajta, hogy nem lehetett bevenni, mert hát feljutni egy örökké valóságnak tűnt, és nagyon fárasztónak, hát még, hogyha ezt harci szekerekkel kellett megtenni, tehát nem tudták bevenni ezt a várat, És egyedül csak az tudta lerombolni, mint ahogy az összes többi magyar várat, hogy belülről felrobbantották az enyészetnek, hagyták, tulajdonképpen hagyták, hogy minden tönkre menjen. Ma már addig látszik belőle valami 5-600 év múlva. És hát, amikor azt olvasom az igében, hogy a ház, amely kősziklára építetett, akkor nekem mindig ez a kép jut eszembe, hogy az a vár, amit nem lehet bevenni. Mert ha ilyen kősziklára építjük az életünket, akkor ez mindent kibír. És valóban így van. Ott fönt mindent kibír, egy dolgot nem. Azt pedig a belső viszályt. Tehát, hogy igen, hiába lehet nekünk a várunk kősziklára épített vár, és ez egy nagy tanulság ennek a történetnek is, hogyha hiába van a mi házunk magasan, úgyhogy más hozzá sem fér, de Pál apostolnak a szavai jutottak eszembe, amikor azt mondta, hogy de hogyha egymást marjátok, akkor egymást felemésztitek. Tehát vannak dolgok, amelyek azért mennek tönkre, mert mi nem vagyunk a helyünkön, mi nem látjuk meg a feladatainkat, hogy mi közöttünk, Isten népe között nem lehetséges ez az egység, de mégis Isten igéje azt mondja, hogy lehet változtatni ezen. És én mégsem erre gondoltam, hanem van egy másik gondolata szintén a hegyi beszéddel kapcsolatban, ami Lukács evangéliumában nagyon érdekes módon nem hegyi beszédként van előttünk, hanem a mezei prédikációja az Úrnak, és ott Lukács evangéliumának a 6. fejezetében is olvasunk erről, hogy Lukács is lejegyzi, és azt mondja itt, hogy hasonló, amikor a házépítő szintén alapotás, és azt mondja, aki leásott a mélyre, és a kősziklára vetett fundamentumot. És újra előttem volt ez a kép, hogy akkor, amikor azt mondja Isten igéje, hogy a számunkra a biztos alap, az nem biztos, hogy ott fent található. Mert emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Jézus fölviszi a tanítványokat, és azt mondja, hogy hát a tanítványok mondják, hogy jó nekünk itt, Uram, a hegytetőn, építsünk itt 3 hajlékot, és Jézus lehozza. Hogy igen, azért áll előttünk a hegyen épített város, vagy az a kősziklára épített ház, mert azt mondjuk, hogy ott fölé emelkedünk a dolgok felé. Na de mi nem emelkedünk fel a dolgok felé. Lehet, hogy időre képesek vagyunk felemelkedni, de a legtöbbször ott vagyunk lent. És nekünk itt lent kellene valahogy megmaradnunk. Ahogy Mózesnek is ott lent kellett a nép között megmaradnia, küszködni, vitatkozni, újra és újra harcba szállni, megütköztetni az érveket, látni azt, hogy hogyan engedetlenkednek, látni azt, hogy hogyan kezdenek ellene összeszövetkezni, ezeket a dolgokat valahogy kezelni. Hát igen, az ember úgy érzi, hogy ebbe bele lehet fáradni, ebbe sokszor bele lehetne őrülni, hogy hogy lehet ezt fönntartani. Hát erre mondja az ige azt, hogy a megtört nádat nem törj össze, a pislogó gyertyavelet nem oltja ki, hanem megjelenti az ő akaratát. Hogy világossá teszi számunkra, hogy hogyan tegyük ezt. És itt mondja el azt, és itt láthatjuk azt, hogy mi is szükséges ehhez. Az, hogy mélyre ássunk. És az olyan szép kép, hogy mélyre ássunk, míg meg nem találjuk a kősziklát, és ahhoz kapcsolódjon oda az épületünk. És Jézus erről beszél, hogy valaki azért hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azt, hasonlatos a bölcs emberhez. Aki pedig nem ezt teszi, annak a háza össze fog omolni. És nézzük csak meg, ha egy kicsit elgondolkodunk ezen a képen, akkor láthatjuk azt, hogy melyik házat könnyebb megépíteni. Azt, amit le kell ásni mélyre, az alappal, azért, hogy megtaláljuk ezt a kősziklát, vagy azt, amit csak úgy megépítgetünk. Igen, ez az egyszerűbb. Hamarabb elkészül ez a ház. Jobban tudjuk csinosítgatni. A másik szegény még az alapotásra, mi már a tetőt raktuk föl. Ő még szegény a falakkal küszködik, mi már be is költöztünk, már kívülről cicomázzuk, milyen szép, és mondhatják azt, hogy na hát, te még mindig nem készültél el. És nézhetik a többiek, és mondhatják azt, hogy hát nagyon kis szegényes lett a te házad, nézd meg a szomszédodét, aki milyen szépen megcsinálta, kicicomázta, és el se fárad bele. De azt mondja Isten igéje, hogy de ez nem áll meg. Mert ha jön az eső, jön a szél, jönnek a próbák, akkor ez a ház nem marad meg. Az pedig, amely mélyre ásatott, amelyre nagyobb energiát fektettek, amely sokszor sokkal megpróbálóbb volt, hogy felépítessék, az a ház pedig megáll. És Jézus azt mondja, hogy igen, mert ha halljuk az ő szavát, és Jézus azt mondja, hogy ahhoz, hogy a mi életünk gazdag lehessen, hogy tovább menjünk, és ahogy Mózes mondja a 90. Zsoltárban, hogy az én fiaim számára, az én utánom lövő nemzedék számára is áldás legyen, hogy tedd az én munkámat, az én munkám gyümölcsét állandóvá, ahhoz igenis mélyre kell ásni, ahhoz igenis fontos, hogy ne össze-vissza csak úgy megépítsünk valamit, hanem amit ráépítsünk arra a kősziklára. Aki hallja az igét és megcselekszi azt, na az fog majd megmaradni. Testvérek, nagyon világosan beszél az Úr. Isten felemelhet bennünket, mint ahogy annak idején sok embert felemelt. Felemelte Zákeust, aki lezárta az életében egy útszakaszt, egy összetört embert, aki mondhatjuk azt, hogy pislogó gyertyabél volt már csak, egy megrepett nád volt, nem volt már reménysége, de Isten megtalálta őt, és elindította egy úton. Sokféle módon követhetjük az Urat. Ha megnézzük a két épületet, akkor azt látjuk, hogy mind a kettő áll. Mint ahogy nézhetjük azt a két embert, aki hallja az Isten beszédét. Mind a kettő jár a gyülekezetbe, mind a kettő olvassa a Bibliát, mind a kettő imádkozik. Mind a kettő igyekszik Isten útján járni. De azt mondja az Úr Jézus, hogy lehet, hogy csak hallgatjuk az igét. És hallgatjuk minden héten, figyelünk az Isten szavára. De akkor derül ki, hogy mi milyen mélyre ástunk, amikor jönnek a szelek, amikor jönnek a problémák. Olyankor kezd minden megfordulni. Akkor kezd igazán előjönni a kísértés, mint ahogy Mózesnél előjött a kísértés. Valamilyen oknál fogva visszagondolt, és mindent olyan sötéten látott. És akkor derül ki, hogy vajon elég mélyre ástam-e? Vajon oda gyökereztem-e az Isten szeretetéhez? Vagy mondhatjuk azt, hogy ott van-e a szívemben az Isten igéje? Amikor Jób története előttünk áll a Szentírásban, az egyik nagy tanulsága az Jób és a felesége történetében, hogy amikor jöttek a problémák, akkor Jobnak a felesége, én nem szeretnék, szeretném őt megítélni ezért. Mert nyilvánvaló az, amit átélt ez az asszony, ez nem kis kísértés. De igenis azt látjuk, hogy azt mondja a férjének, hogy átkozz meg Istent és hallj meg. És Jób, aki még tovább ment a kísértésbe, mert jó feleségénél nem látjuk a betegséget, nem látjuk a barátoknak a jövetelét és az ő szavait, szemrehányásait. Jób pedig azt mondja, hogy hát ha a jót elfogadtuk, akkor a nehézséget miért ne vennénk fel el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Én bevallom őszintén, hogy mai napig is csodálom ezt az embert. Hogy én eztre képes lennék-e, nem tudom. De hogy itt áll előttünk két ember, aki ugyanabban a családban élt, ugyanúgy átélte az Isten szeretetét, aki ugyanúgy imádkozott, és mégis az egyik összetört, a másik pedig erőt kapott. Mert jó helyre tette le az életét. Mert bízott Istenben, mert az ő szavából élt, és nem véletlen, hogy Isten igéje azt mondja, hogy minden nap ment és vitte az ő áldozatát, minden nap Istennel volt közösségben, és megmaradt. Nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be az mennyek országába, nem szavakban áll az Isten országát, hanem aki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, az tud tovább menni, az tud megújulni. Aki bízik az Isten szeretetében is. Most újra hagyd térjek vissza ahhoz a képhez, a sasmadár képéhez, aki a legelesettebb állapotában egyszer csak megérti az Isten szeretetét. Nem csak, hogy bekötözte, nem csak, hogy tovább vitte őt. Nem csak az, hogy átölelte, megcsókolta, hanem azt mondja, hogy bíz bennem. Mint ahogy annak idején Jézus hívta Pétert, és azt mondja, hogy bíz bennem, lépjél ki a csónakból, és megtapasztalod, hogy járni fogsz. Igen, az az ember, aki így bízik, annak ereje megújul. És Isten megújítja őt, nem csak bekötözi, hanem meg is újítja, és új élettel ajándékozza meg. Igen, a megrepett nádat nem töri össze, a pislogó gyertyabet nem oltja ki, sőt, megmutatja neki az utat. És hogyha hallgat rá, akkor Isten nem csak egy bekötözött és pislogó kis, bekötözött nádat és egy kis pislogó gyertyát fog kihozni ennek a végén, hanem valakit, akit megerősít, tovább visz, és új reménységgel tölti be az ő szívét. Igen, nincs olyan ember, aki ne kerülne olyan válságos időszakba, vagy időszakba, amikor mindent olyan nehéznek lát, vagy nem látja a kiutat. Amikor csak azt érzi magán, hogy megrepett nád és pislogó gyertyabúja. De ő nem csak bekötöz bennünket, nem csak megvigasztal, hanem megmutatja az utat is. És hogyha bízunk benne, mint a sasmadár, mondhatjuk, hogy ráfekszünk a levegőre, ráfekszünk az Isten kegyelmére, akkor ő fele emel bennünket, tovább visz. Új reménységet ad, új erőt és győzelmet. És én azt kívánom, hogy éljük át, tapasztaljuk meg ennek a, ennek az isteni kegyelemnek a nagyságát. Bízzunk ő benne. A megrepett nádat nem töri össze, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, hanem a törvényt, az ő szavát igazán jelenti meg, és hogyha hallgatunk rá, akkor Isten megáldja az életünket. Hát adja az Úr, hogy ez mindannyiunk életében megtörténhessen. Építsük jó mélyen az életünket a kősziklára, és jöhetnek a szelek, jöhet az árvíz. Nem azt mondom, hogy nem lesz fájdalmas, nem azt mondom, hogy nem vesztünk el dolgokat, de az életünk megmarad, és az alapja is megmarad, és ez az, ami fontos. Hát adja az Úr ezt a győzelmet, bármilyen helyzetbe kerülünk is. Amen.